Szeretettel üdvözlöm a kedves jelenlévőket. Ahogyan szoktuk, ilyen kezdő imádságképpen énekeljük el ezt az éneket, amely itt látható. Szeretnék kérni valakit, hogy kezdje el. Ott hátul vannak olyanok, akik tudják, hol kell elkezdeni.
Lakozni szent élettel illatozni, igaz híd bennem habozni. Jézus Krisztus, taníts, taníts imádkozni.
A pasaréti református gyülekezet Palló Imre énekkarának egy része látogatott meg minket ma este örömünkre, úgyhogy ők fognak segíteni nekünk most a ráhangolódásban. Elmondanám, hogy mit fognak énekelni. Süt dicsőség a magasságban, neked nagy Úristen, azután Klaus Heitzmann, egymásnak terhét hordozzátok, ez a Galata 6.2 szövegére készült. Végül Berkesi Sándor, velem vándorol utamon Jézus, egy finn ének feldolgozása, Turmezei Erzsébet fordításában. Ugye akkor legyetek szívesek, jöjjetek ki ilyen.
Thank you.
Köszönjük szépen! Azt elfelejtettem mondani, hogy a karvezető Cseri Zsófia. Egy héttel ezelőtt a kérdések dobozban találtam egy kérdést. Azt most felolvasnám. Talán emlékszünk rá, a lelkiismeret tisztaságáról volt szó egy héttel ezelőtt. És elhangzott az is, hogy arra van szükség, hogy az ember nézzen szembe a saját bűnével vagy bukásával. Kitör a vihar, idéztük Jónás könyvét. Jónás nagyon szemléletes bibliai példája a lelkiismeret furdalásnak. Ott földrajz értelemben is vihar tölt ki, de a lelkünkben vihar tör ki, hogyha furdal a lelkiismeret. Nos hát a cédulán a következő olvasható. Ha látom valakin, hogy szenved, nem tud magával szembenézni, hogy lehet őt segíteni? Ha belemenekül a munkájába, majd bele szakad, hogy lehet őt megvédeni? Egyik kedves barátom szokta mondani nehéz helyzetekben, hogy térdre imához. Én azt hiszem, hogy ennél jobbat alig, ha lehetne tanácsolni. Nem arról van itt szó, hogy csak imádkozni lehet, de imádkozni kell. Isten tud segíteni, ő tud valakit arra is biztatni, hogy bátran nézzen szembe a problémájával. Szólni neki kockázatos dolog, legalábbis igen nagy bölcsességgel, és ahhoz is imádság kell. Hát, hogy valakin az ember segítsen, akár úgy, mint lelki gondozó, ahhoz Isten vezetése kell. Nagy tapintattal, a helyén mondott ige olyan, mint az arany, alma, ezüst tányéron. A példabeszédek könyvének egy szép képét idéztem most. Tehát semmiképpen se fejbeverni kell őt Isten igéjével, hanem Isten készíthet egy olyan helyzetet, ahol lehet egy bizalmas beszélgetés, meg lehet kérdezni, például azt, hogy látom rajtad, hogy valahogy szenvedsz, hogy valami baj van. Ha akarod, elmondhatod nekem. Persze világosnak kell lenni annak is, hogy tovább nem megy, amit ott hallunk. Nagyon kapcsolódik a mai téma az elmúlt két alkalom témájához. A címe a mai alkalomnak a beszéd tisztasága. Világosabban fogjuk érteni, hogy miről van szó, hogyha előveszünk most egy bibliai példát. Lehetséges, hogy egy olyan nagy próféta, amilyen Ézsaiás volt, szintén szenvedett attól, hogy nem tiszta a beszéde? Hát hallgassuk meg az ő vallomását, Violetta fogja felolvasni.
Ézsaiás könyvének 6. fejezetéből olvasom az igét. Ézsaiás elhívása. Uzzia király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj.
Köszönjük szépen. Eszembe jut egy jelenet, körülbelül 15 évvel ezelőtt egy családi házba költöztünk, ott éltünk több mint 13 évig. Néhány tennivaló volt a ház körül, többek között az útestről a kapuig egy kis beton járdát kellett készíteni. Ne a sárba álljon az ember, amikor kinyitja a kaput, vagy a postásnak ne ott kelljen állni, amikor be akar jönni. Egy kedves barátom jött segíteni, kiváló építőmérnök az illető, hát nem volt képesítéséhez méltó munka, amit ott végzett. Szépen elkészítette a kis gödröcskét, azt beöntötte betonnal, és nagy műgonddal simogatta, hogy tökéletes simaságú legyen. Elfelejtettem mondani, hogy két főszereplője volt ennek a történetnek. Az egyik ő, a másik a szemben lévő szomszédnak a kutyája. Na most ezt a kutyát az a ház előző tulajdonosa magához szoktatta. Csak úgy bejött a házba. Nem volt bezárva a kapu, a kilincset is lenyomta. Gyönyörű írszetter volt. És miután elkészült a nagy mű gonddal, egyszer csak jön a kutyus, végig száguld rajta, tapancsai benne a frissen elkészített betonba. Erre a barátom azt mondta, hogy ilyenkor szoktak a pogányok káromkodni. Igen, megértem őt, milyen érdekes, hívő emberről van szó, azért nyilván átsuhant a gondolatában valami, talán egy káromkodás. Nem mondta ki. Aztán eszembe jut egy másik történet, elmesélte egy kedves hívő fiú. Tudom, hogy az, Isten gyermeke, Jézus Krisztus megváltotja. Valahol letette az autót, valaki valami rosszat csinált vele. Lényeg az, hogy mire visszatért, azt látta, hogy elfolyt a hűtővíz. Ott van egy nagy tócsa. Hát ő nem azt mondta, hogy ilyenkor szoktak a pogányok káromkodni, hanem azt mondta el, hogy nagyon dühös lett, és mindenféle csúnyákat mondott arra, aki ezt okozta, és nem vette észre, hogy ott a közelben éppen elmegy a gyülekezetből egy idősebb hölgy, megszólította és mondta, hogy hát azért én nem hallottam semmit, de ez pont elég volt neki ahhoz, hogy Isten előtt szégyelje magát. Hívő embert is megkísérthet a tisztátalan beszéd. Három példát láttunk. Ézsaiásét, egy kiváló mérnökét és egy kedves hívő fiújét, igen. Biztos vagyok benne, hogy Ézsaiás e nagy, megrázó látomás előtt is Isten gyermeke volt, de tudta, hogy mi a bűne. Nyilván nyomasztotta őt ez. Nem mindenki részesül ilyen látomásban. Nyilvánvaló, hogy Istennek különös célja volt vele. Nem tudom, kedves hallgatók, mit szólnátok, hogyha egyszer csak egy ilyen látomásban lenne részetek. Én azt hiszem, én túl se élném, úgy megijednék. Nyilván őt is nagyon megrázta, de rögtön eszébe jutott, hogy mi a baj. Talán egy párhuzamos jelenet eszünkbe jut az Új Szövetségből, az evangéliumból, amikor egy halász valahogy megsejti, hogy aki most arra kérte, hogy evezzen beljebb, és ő engedett neki, olyan rokon szembes volt ez a rabbi, és rengeteg halat fogtak, és kijöttek, visszaértek a sok hallal, azt mondta, hogy menj el tőlem, Uram, én bűnös ember vagyok. Isten jelenlétében nehezednek ránk a bűneink, akár a tisztátalan beszéd, akár mi más. Na de mindezt nem azért mondta el, hogy nyugodjunk bele. Ézsaiás nem nyugodott bele. Isten nem nyugodott bele abba, hogy Ézsaiás így maradjon. Meg kellett tisztulnia a szájának. A történet leírása szerint a szájának megérintette az angyal az oltárról vett parázssal. Gondolom, hogy mi már tudjuk az elmúlt két este fényében is, hogy a szívének kell megváltoznia, hiszen a szívből indul ki minden cselekedet, minden beszéd. Nézzük ezt a táblát, a beszéd tisztasága, amivel tele van a szív, az szólja a száj. Károli fordítás úgy hozza ezt, hogy a szív teljességéből szól a száj. Az új fordítás talán egy kicsit túl az, amikor azt mondja, amivel csordultig van a szív. Hát ha nem csordul ki, akkor is, ha teli van. Egyszerűen Jézus azt mondja, hogy amivel teli van a szív, az szólja a száj. Nem légből kapjuk a csúnya szavakat, nem légből kapjuk a hazugságokat, mások megtévesztését, belülről, a szívből származnak. A gonosz gondolatok, a házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, minden gonosz tett a szívből származnak. Nézzük ezt a két kis rajzot. Amikor nem mondom külön, hogy kinek a rajza, akkor vagy Gáléva, vagy Lengyel Orsolya. Hát ez éppen Gáléva mind a kettő. A szívből, mintha egy tüskés, gonosz növény nő neki, a tiszta szívből viszont valami más. Még dalra is fakad a madár a fa tetején. Igen, tiszta beszédről van szó, tiszta énekszót ma hallottunk. Azt gondolom ugyanakkor, hogy még az ének is a mennyben másképp hallatszik néha. Ott azt hallják, hogy milyen szívvel énekel valaki. Én remélem, hogy ma este tiszta szívből jött ez az ének. Mocskos beszéd, hazudozás, és még sok-sok bűne van a nyelvnek, majd hallani fogjuk. Nem rossz szokás, nem egyszerűen pallérozatlan modor, nem ártatlan gátlástalanság, nem bizalmas jópofáskodás, hanem a romlott szív gyümölcse. A mocskos beszédű ember és a hazudozó, romlott szívű ember. Ez bibliai tény. Isten igéje alapján kell ezt látnunk. Nem mentség. Az sem, hogy csak egy-két ember hallotta. Nem mentség az sem, hogy barátok hallották oldott légkörben, netán alkoholos terhelés hatása alatt. Nem mentség az sem, hogy így akart hatni azokra az emberekre valaki, akitől várta, hogy majd velük kormányozhat tovább. Romlott szívű ember az, aki így megszólal. Na most nem másokra gondoljunk, magunkra. A mi szívünkkel is baj van, mint ahogy baj volt annak a fiatalembernek a szívével, az én kedves keresztény barátom szívével, amikor majdnem káromkodott, azért visszafogta magát. Baj volt Ézsaiással is. Addig, amíg az Úr meg nem tisztította nem csak a száját, hanem a szívét is. Milyen érdekes, igazán fölszabadult. Fölszabadult, hiszen amikor az Úr megkérdi, hogy kit küldjek el, jelentkezik. Nem szerénytelenség ez? Én azt hiszem, hogy Ézsaiás tisztában volt azzal is, hogy egy profétai küldetés nem sétagalop. Láttuk ezt egy héttel ezelőtt Jónásnál. Ő rühellé a prófétaságot. Más prófétáról is tudjuk, hogy szerette volna elhárítani a küldetést. Jeremiás hivatkozik arra, hogy még túl fiatal vagyok. Mózes hivatkozik arra, hogy nehéz beszédű vagyok. Ézsaiás most ebben a pillanatban nem keres mentséget. Egy perccel azelőtt nyilván tisztában volt azzal, hogy alkalmatlan arra, hogy Isten üzenetének a közvetítője legyen, de most világos. Ő megtisztított. Ha ő megtisztított, akkor alkalmas vagyok. Mit jelent a tiszta beszéd? Nagyon egyértelmű Jézusnak ez a mondat, amit itt olvashatunk a hegyi beszédből, a ti beszédetekben az igen legyen igen, és a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Ezt is jegyezzük meg. A hazugság atya áll a háttérben, vagy áll a mélyben, akit Jézus így nevez. Ő veszi rá az embert, és ő folyamatosan kísért. Tegnap egy érdekes színdarabot láttunk. A Pátyi református ifjúság adta elő, az a címe, hogy Pince Bogarak. Megnyugtatott minket a lelkipásztor, hogy nem kell félni, nem fognak szanaszét futkározni. Azért viseli ezt a címet, ez a kis színdarab, mert a pince bogarak szinte jelképei annak, hogy nem szeretnek világosságra jönni. Kövek alatt élnek, sötétben. És ha fölvesszük a követ, akkor ilyetten menekül. Sokszor mi sem szeretünk világosságra kerülni. Maga Jézus mondja, hogy eljött a világosság, de az emberek jobban szerették a sötétséget. Hát olyan kellemetlen, amikor az ember lelepleződik. Hát világosságra. Ő a világosság. Ő maga a világosság. A világosságot hozta el. Na most a nyelv bűneit nézzük meg egy kicsit. Jakab levelében, Jakab apostol levelében egy fél fejezet szól erről, hogy Violetta, légy szíves, olvast fel szépen.
A nyelvbűnei. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vettünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormány ruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsiny testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet.
Köszönjük szépen. Na hát látunk itt egy ábrát, hogy a nyelv bűneiről szól néhány rajz, a nyelv néhány bűnéről. Csak úgy nagy lépésekben szaladjunk végig rajta. Ilyen bűne van a nyelvnek, hazudik. Mindig találunk mentséget, hogy miért tesszük. Megmagyarázzuk. Attól a hazugság még hazugság. Azután hízeleg. Erre is van mentség. Csak azért mondtam neki, hogy jól érezze magát. Vagy csak azért mondtam neki, mert így egy kis előnyhöz juthatok. Veszekszik. Itt azt olvasuk, hogy vitázik. Hát a vita önmagában nem baj. Vannak tudományos viták is, meg elvi kérdésekről lehet vitázni. Itt inkább arról van szó, hogy veszekszünk. És a veszekedésben mindig vannak negatív érzelmek, amiket az ember igyekszik azért eltitkolni, meg mindig jogosnak érzi a felháborodását. Azután a nyelv kérkedik. Szeretünk dicsekedni. Olyan jó este elmondani a napi hőstetteket, hogy mi történt. És elhitet, átver, öl. Igen, szavakkal lehet ölni. Eszembe jut egy jelenet, mindannyian ismerjük, Jókai Mór Aranyemberéből, ott a vége felé. Tímea végre férhez ment ahhoz, akit szeretett. És mit mond erre neki Natali? Az igazat mondja, azt mondja, hogy Timár Mihály él. Szükség volt erre? Hozzátette, és légy boldog ezután, ha tudsz. Igen, lehet ölni a nyelvvel. Igazat mondott, vagy hazudott? Formálisan igazat mondott. Valójában gonosz cselekedetet hajtott végre. Na most egy nagyon jellegzetes, fontos bűne a nyelvnek nem szerepel ezen a táblán. Vajon mi lehet az? Na, csak egy fél percig lehet gondolkodni, mert már is a következő táblán megmutatom a pletyka. Hát egyszerűen az ember csak információt közöl, nem? Csak hogy nem biztos, hogy szükség van minden esetben egy tudomásunkra jutott eseménynek a továbbadására. De elmondjuk miért. Hát olyan jó érzékeltetni azt, hogy én azt is tudom. Vagy hogy a másikról, akiről mindenki olyan jót gondol. Azért tudok ám én mást is. És akkor elmondom. És van ennek nagyon alattomos hívő formája, amikor úgy adjuk tovább az információt, csak azért mondom neked, hogy imádkozz érte. És lehet, hogy az illető el is hiszi abban a pillanatban, hogy azért mondja, pedig valójában nem azért mondja. Ezzel is tönkre lehet tenni embereket. Mert mit végez a pletyka? Megoszt emberi kapcsolatokat. Egy francia bölcs, talán La Rochefoucauld volt, aki azt mondta, hogy ha minden ember tudná, hogy a másik mit mond róla, két jó barát sem lenne a földön. Hát lehet, hogy ez túlzás, remélem, hogy túlzás. De úgy gondoljunk bele saját életünkbe, hogy mikor, mit szoktunk elmondani a másikról. Azután gyűlöletet szít. Mert akire pletykálok, azt legalábbis bántani akarom, nem direkt módon, nem bátran, nem úgy, hogy a szemébe mondom azt, ami nem tetszik, hanem úgy, hogy elmondom másnak. És így ártok neki. És elérem, hogy a másik is negatív módon gondoljon rá. Gyanakvást ébreszt. Akinek elmondom a pletykát, lehet, hogy nem hiszi, de azért nem zörög a harac, ha a szél nem fújja. Azért biztos van benne valami, és legközelebb, ha az illető találkozik azzal, akire pletykálunk, már is ez eszébe jut, és bizalmatlanságot szül. Mi az, ami mindennek ellene szólhat? Az, ha szeretem az illetőt, a szeretet sok bűnt elfedez. Ha én tudom valakiről azt, hogy eltévedt, letévedt a jó útról, ha szeretem őt, akkor nem pletykálni fogok rá. Egy valakinek mondhatom el, Istennek mondhatom el. Egy speciális esetet is hadd említsek meg, hogyha azt veszik észre az emberek, legalábbis a legtöbb ember így van ezzel, hogy valaki a munkahelyén flörtöl egyik kollégájával, vagy kolléganőjével, aki nem a házastársa. Vannak, akik sietnek ezt a házastárs tudomására hozni. És meg vannak győződve arról, hogy ez a helyes út. Valóban ez a helyes út? Meggyőződésem szerint addig másnak elmondani, amíg az illetőnek magának nem mondtam, addig nem lehet, nem szabad. Ez nem használ sem a házastársának, sem az illetőnek, aki éppen bűnben van, vagy bűn felé közeledik. Ez is a pletykának egy sajátos módja. Védkezünk-e a nyelvünkkel a házasságunkban? Természetesen a házasságban is lehet hazudni, lehet sumákolni, lehet gonosz dolgokat mondani, sőt olykor kemény, vagy túl kemény, vagy bántó, vagy csúnya szavakat használni, de vannak speciális házassági nyelvbűnök, házassági törtésítés. Ez mit jelent? Olyanokat mondok a páromnak, amelyek őt kisebbé teszik a szemembe. Ugye itt egy asszony mondja férjének, és a tenyerében már törpe lett belőle. Miket mond? Nem értem, hogy lehet valaki ilyen rendetlen. Lehet, hogy valóban rendetlen az illető, ettől rendes lesz? Nem valószínű. És hozzá még ilyen lusta is. Vagy, hogy ilyen élhetetlen balekot én még nem láttam. Más ember odafigyel a feleségére. És akkor mi lesz az illetővel? Lehet, hogy nagy darab férfi, széles vállú, nyílt tekintetű, zsugorodik. Lehet, hogy úgy érzi, hogy mindenki másnak megfelelek, de a feleségemnek nem tudok megfelelni. De mi férfiak is értünk ehhez. Itt van a kezében egy nyuszi. Nyuszivá lett a feleség. Anyám ezt nem így csinálta. Én nem emlékszem, hogy anyám valaha is oda égette volna a rántást. Nálunk mindig elkészült a takarítás időben. Anyám nem akkor kezdett hozzá, amikor egy óra múlva már a vendégeket vártuk. Hogy nem vagy képes időben elkészülni? Ez azt hiszem elég gyakori, nem? Valahogy női hiba. És hogy szoktak védekezni? Olvastam egyszer valahol. Mondja a férfi ezt a szöveget, hogy nem bírsz idővel elkészülni. Már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész leszek. Most ez legtöbbször az asszonyok gyöngéje, hogy nem tudnak időben elkészülni. Fordítva is azért van már rá példa. Én javaslok egy másik kérdést a férjeknek ilyenkor. Hogy tudnék neked segíteni, hogy hamarabb elkészülj? Akkor lehet, hogy egy-két dolgot el tudna intézni. Nem biztos, mert a megfelelő ruhát meg sálat nem biztos, hogy elő tudja venni. De hát, ha valami mégis tud. Vagy más asszony be tudja osztani a pénzt. Filippi 4:8. Érdemes volna fejből megtanulni. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Folytatja, amit láttatok és hallottatok is tőlem, azt tegyétek, és a békesség Istene veletek lesz. Nyilván Pál ezt gyakorolta. Látjuk a leveleiből, a Galata levelet kivéve minden levél elején először pozitívumokat sorol fel. Néha olyan formában, hogy elmondja, hogy miért ad hálát a gyülekezet életével kapcsolatban. És azután jönnek a kemény dorgálások is a levélben. Meg lehet mondani az igazat szeretetben. Tehát mielőtt megmondom a negatívumot, érdemes a szívembe nézni, szeretem-e a másikat. Ha nem szeretem, inkább ne mondjam. Mert akkor nem tudom úgy mondani, hogy az építsen. A tiszta beszéd nem önző, hanem szerető szívből fakad, de milyen az önző szív? Mit akar az önző szív? Birtokolni akarja másikat, kihasználni akarja, manipulálni akarja. Ez a három jellegzetes funkciója. Ugyanakkor vegyük tudomásul azt, amit Jézus mond a Máté 12-ben, minden haszontalan szóról, amit kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Olyan ez, mintha egy készülék lenne ránk kötve, és amit mondunk, azt mind fölveszi. Gondolom, hogy talán vannak néhányan, akiknek ismerős egy kardiológiai eszköz, úgy hívják, hogy holter. Föl szokták szerelni az emberre, és a szívműködést 24 órán keresztül rögzíti. Szépen fölkötözik. Lehet mindent csinálni, futni, járni, kelni, zuhanyozni nem érdemes, amíg a holter az emberen rajta van. Mindent fölvesz. Lehet tudni, hogy volt-e ritmuszavar, méri a vérnyomást is 24 órán keresztül. Nos hát, úgy tűnik, hogy Istennek is van egy ilyen holtere, ami láthatatlan módon ránk van szerelve, és a beszédünket rögzíti. És amikor megállunk előtte, az ítélet napján, visszahalljuk, hát erről van szó. Minden haszontalan szóról, minden olyan szóról, ami nem épít, ami nincs a másiknak hasznára vagy javára. Manipulálni, hát milyen eszközei vannak a manipulációnak, és itt visszatérünk a egy részére az előfelsorolt nyelvbűnöknek, elhallgatok valamit. Hát ne tudja meg a másik. Ferdítem, csak egy kicsit. Mégis, hogy ne érezze olyan rosszul magát. Vagy ha egyszerűen hazudok. Első kettő is hazugság, hízelgés, vagy hamis ígéret. Mikor hangzanak el ezek? Például esküvő előtt. Mindig a tenyeremen foglak hordani. Mindig odafigyelek rád. És aztán kiderül, hogy nem. És persze nagy léptékben is lehet itt gondolni sok mindenre. Hamis ígérettel lehet például választást nyerni. Lehet, hogy van ilyen ország valahol, Európában, ahol ez történt. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e róla. Hazugság eszköze. És a gonosz szívből származik. Az önző szívből. Nagyon érdekes egy fogalom. Az Efézusi levélben olvassuk, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Érdemes itt megfigyelni, hogy eszerint a beszédnek az a funkciója, hogy a másikat építsen, hogy a másik számára áldás következzék. De nem ilyen a bomlasztó beszéd. Hát az új protestáns fordítás használja ezt a jelzőt, hogy bomlasztó beszéd, de megnéztem néhány más bibliafordítást is, hogyan adják ezt vissza. A Károli azt mondja, semmiféle rothadt beszéd a ti szátokon ki ne származzék. A kecskeméti féle fordításban, vagy a budai Gergely fordításban ugyanúgy ocsmány szó szerepel. A Jeromos, Szent Jeromos Társaság, ez egy katolikus kiadó, Biblia fordításában gonosz beszédről van szó. A Szent István Társulat és a Békés Dalosféle újszövetségi fordításban egyszerűen azt olvassuk, hogy egyetlen rossz szó. Ez látszik szelidebbnek, tulajdonképpen ez a szigorúbb. Ez a szigorúbb. Mert lehet, hogy nem rohadt a beszéd, lehet, hogy semmi csúnyát nem tartalmaz, de mégis rossz. Rossz szó. Úgyhogy vigyázzunk, álljon meg a menet. Mi az útja a beszéd megtisztulásának? Lényegében ugyanaz, mint Ézsaiás esetében, aki bűnbánatra jutott. Itt is egy bibliai jelenetet látunk. A tékozló fiú hazatér. Ez nem Gáléva, hanem Simon András rajza. Itt van a tékozló fiú összetörve az atya előtt. Atyám, vétkeztem az ég ellened és te ellened. A bűnbánattal kezdődik a beszéd, illetve a szív megtisztulása. Hát ezek után nézzük meg, hogy milyen a szerető szív. Mi jellemző a szerető szívre? Három tulajdonságát emelhetjük ki a szerető szívnek is. Az egyik az, hogy önmagát adja, a másik, hogy gazdagítani, építeni akarja másikat, végül, hogy szolgálni akarja. Na nézzük gyorsan sorra. Önmagát adja. Hát én odaadtam magamat neked. Na de mit jelent az? Nem csak a testemet jelenti, figyelmemet, törődésemet, időmet, gondolataimat. Odaadtam neked. Odaadtam neked? Nem. Mindenre nekem van szükségem. Az időmre is, meg az eszközeimre. Körülvettem magam gyönyörű gépekkel, számítógéppel, nyomtatóval, ki tudja még mi mindennel, rendkívül időigényes szerszámok. A házastárs is időigényes, a gyerekek is időigényesek. Önmagamat adni ezt jelenti. Jézus adja példát ebben, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja. Életét, idejét, törődését, figyelmét. Ma is szüntelenül imádkozik értünk az atyánál. Ezt olvassuk a Bibliában, Jézusról. Gazdagítani, építeni a másikat. Ez azt jelenti, hogy ő lesz több, az ő érdekében szólok, nem a magam érdekében. És szolgálni akarom a másikat. Néhány emberi foglalkozásban tetten érhető ez, hogy mit jelent szolgálni. A jó orvos szolgálja az embereket. A jó tanár szolgálja az embereket, a diákjait. Mégpedig úgy, hogy figyelmét, gondolatait, törődését, idejét adja. A jó vezető szolgálja az intézményét, vagy a csoportját, vagy akármit. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Igen, a manipulációval szemben, azzal ellentétben itt szolgálatról van szó, és van itt még két gyönyörű ige, a zsidókhoz is levélben. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen, szeretetre és jó cselekedetre bíztassuk, és teljetek meg lélekkel, és mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Szintén Simon András rajza. Ő azt a címet adta ennek a rajznak, hogy a hegyi beszéd. Igen, kétségtelen, hogy Jézus ül itt középen, körülötte a tanítványok, ő beszél. Egyszer nagyon keményen szólt a sokasághoz, és akkor többen elmentek, nem követték őt tovább. Megkérdezte a szűkebb tanítványi kört, ti is el akartok menni? Ekkor mondta azt Péter, amit olvasható, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. A kristály tiszta beszéd, Isten igéje. Ő soha nem hazudik, soha nem ígér olyat, amit nem tesz meg. Néhány hamis evangelizáció hirdet olyat, amit a Biblia nem hirdet. Például az, hogy gazdag leszel, vagy minden betegségből meg fogsz gyógyulni. Ezt a Biblia sehol nem ígéri. De amit ígér, azt betartja. Mindig egyértelműen fogalmaz. Nem lehet félreérteni. Néha homályosnak tűnik az erőteljes képek miatt, de az üzenet akkor is egyértelmű. Soha nem csap be. Isten soha nem csap be. Ezért lehetek biztos abban, amit valóban megígért. Valóban megígérte azt, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hűséges és igazságos. Ő jellem megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól. Ő megígérte azt, hogy velünk lesz minden napon, a világ végezetéig. És ha úgy érzem, hogy most magamra hagyott, utóbb kiderül, ott volt. Csak én nem vettem észre. Elvakultam a saját bánatomtól, vagy bajomtól. Pedig ott volt. És megígérte azt, hogy újra eljön. És akkor valósul meg az az ország, amelyben igazság lakozik. Ennyit a tiszta beszédről. Doboz, kérdésdoboz most is van ott hátul, valamelyik széken. Közvetlenül van-e valakinek kérdése? Úgy látom, nincs. Legközelebb a gondolatok tisztasága lesz a téma. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, vagy abban a kiváltságban, hogy egy hét múlva is egy énekkart fogunk itt ajándékba kapni. Ősszel is voltak már itt a Galgahévízi énekkar, talán emlékeztek rá, nagyon szépen énekeltek. Az énekkar miatt is érdemes jönni, de remélem, hogy lesz üzenete az Úrnak hozzánk egy hét múlva is. Most pedig Isten velünk, viszontlátásra. Köszönöm.